Békesség néktek, az én békességemet adom néktek, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Ámen. Jöjjetek testvéreim, örvendezünk az Úrnak, menjünk elébe, hálaadással, dígadozzunk neki zengedésekkel. Énekeljük a 276. dicséretünk első versét fennállva. Az első vers így kezdődik. Egyedüli reményem, ó Isten, csak te vagy. Isten tiszteletünket, magasztaljuk az Urat kegyelméért és igazságáért. A már megkezdett 276. dicséretünk további éneklésével a második versétől kezdődően az ötödik verssel bezárólag. A második vers így kezdődik, ha a nehéz időkben elcsüggyed a szívem.
Thank you.
népem, az én tanításomra. Hajtsátok füleiteket számnak beszédére. Így szól az Úr. Hallgassátok meg Istennek ígéjét, amint írva található Márk evangéliumának 14. fejezetében. A 14. fejezet 17. versétől kezdődően a 25. verssel bezárólag. Eképpen szól Isten ígéje. Amikor beesteledett, odament a 12-vel, és amikor asztalhoz telepettek és ettek, ezt mondta Jézus. Bizony, mondom néktek, közületek egy, aki együtt teszik velem, el fog árulni engem. Erre elszomorodtak, és egyik a másik után kezdte tőle kérdezni. Talán én? Mire ő ezt mondta nekik, egy a 12 közül, aki velem együtt mártogat a tálba. Mert az emberfia elmegy ugyan, amint megvan írva róla. De jaj annak az embernek, aki az emberfiát elárulja. Jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik. És amikor ettek, vette a kenyeret, áldást mondott és megtörte. Odaadta nekik és ezt mondta. Vegyétek, ez az én testem. Azután vette a poharat, hálát adott, odaadta nekik, ittak belőle mindnyájan. És ezt mondta nekik. Ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik. Bizony, mondom néktek, hogy nem iszom többi a szőlőtő terméséből addig a napig, amikor újat iszom az Isten országában. A gyülekezet foglalja el helyét. Seinket elfoglalva, szívünket felemelve, fohászkodjunk közösen. Mennyei édesatyánk, hálát adunk a mai napért. Hálát adunk azért a kegyelemért, hogy megtartottál bennünket. Láttad azt, hogy nem vagyunk mi méltók erre, s mégis méltatlanságunk ellenére engedsz bennünket, hogy idejöjjünk hajlékodba, idejöjjünk, hogy tanuljunk tőled, hogy meghalljuk a te akaratodat. És hálásak vagyunk azért is, hogy az elmúlt héten adtad annak a lehetőségét, hogy egy héten át leborulhattunk hozzád, odaborulhattunk igédhez, békességet és boldogságot kaphattunk. Köszönjük, hogy ezzel a boldogsággal jöhetünk, és ezt a boldogságot adhatjuk át másoknak is. Kérünk, hogy add a te szent lelkedet közénk, azt a szent lelket, amely megelevenít bennünket, amely megeleveníti a te ígédet számunkra, mindannyiunkra külön-külön, hiszen te látod a mi élethelyzeteinket, problémáinkat, fájdalmainkat, amelyekre te mindig készítesz választ, mindig készítesz megnyugvást. Látod, hogy hogyan nyitjuk ki a szívünket. Kérünk, jöjj és lakozz bennünk. A te háromszor szent nevedért kérünk és fohászkodunk így. Ámen. A 173. dicséretünk éneklésével készüljünk az ige hirdetésére. A 173. dicséret így kezdődik. Nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére béle.
Thank you. mi segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Isten igéjét a már felolvasott ige szakaszból, Márk evangélium a 14. fejezetéből olvasom, a 18., 19. és 20. versszakokat. És amikor leülnek és esznek, mondta nekik Jézus: bizony mondom néktek, egy közületek elárul engem, aki velem eszik. Ők pedig kezdének szomorkodni, és néki egyenként mondani: csak nem én, a másik is, csak nem én. Ő pedig felelvén mondanékik: egy a 12 közül, aki velem együtt mártatába. A gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves testvérek, engem már régebb óta, nyár közepe óta különösen is foglalkoztat a bűnös asszony története. Az, amit Jézus mond ennek az asszonynak ott a történet végén. Gondolom, hogy sokan ismerjük ezt a találkozást. Megjelennek a farizeusok, magukkal hoznak egy asszonyt, aki házasság törésen kapatott, és arra kényszerítik az Úr Jézust, hogy ítéljen fölötte. A mózesi törvények értelmében ugyanis a házasságtörés, vagy ma úgy mondanánk, hogy félrelépés, megcsalás, hűtlenség halálos ítéletet von maga után. Tudták ezt jól ezek a farizeusok, ám mégis rafinált, csalafinta módon Jézus ítéletét akarják hallani. Jézus azonban ehelyett lehajol a földre, és a porba elkezd írni. Nem tudjuk, hogy mit. Aztán, amikor újra erőltetik a kérdést ezek a farizeusok, írástudók: te mit mondasz felőle? Mit tegyünk vele? Akkor Jézus föláll, és annyit mond nekik: az vesse rá az első követ, aki bűntelen. A papok és írástudók ekkor kiejtik kezükből a köveket, és ott hagyják Jézust ezzel az asszonnyal. Amikor már csak ketten maradnak ott, akkor Jézus azt kérdi az asszonytól: asszony, hol vannak a te vádolóid? Senki sem kárhoztatott téged? És az asszony bizonyára szomorúan, lehajtott fejjel csupán annyit mond: senki, Uram. Jézus pedig erre következő feleletet adja neki, és ez az, ami engem annyira elgondolkodtatott, és mind a mai napig foglalkoztat. Azt mondja neki Jézus, hogy én sem kárhoztatlak téged. Menj el, és többé ne vétkezzél. Én sem kárhoztatlak téged, menj el, és többé ne vétkezzél. Nem tudom, hogy értjük-e, testvérek, hogy az Isten egyszülött fiának ítélete így hangzik hozzánk is: nem kárhoztatlak el téged, nem vetlek el magamtól, nem fordítok neked hátat, hanem hozzád fordulok, lehajolok hozzád, mert te az enyém vagy, és szeretlek téged. Mindenem a tied, de te térj meg. Te többé ne vétkezzél, ne legyél többé parázna, ne legyél többé önző, elbizakodott, egoista. Testvérek, nem tudom, valóban értjük-e már, hogy Jézus hogyan, miképpen ítél mi felőlünk, milyen ítéletet hozott ő magával. Erről az Isten ítéletről szeretnék ma beszélni a Szentlélek segítségével, felolvasott történet alapján. Arról a Jézusi ítéletről, amely a bűnbánat, a bűnbocsánat és az örök élet ajándékát kínálja fel nekünk. A minket végtelenül szerető és igazságos Isten ítéletéről, a keresztről. De térjünk vissza ahhoz a történethez, amelyet felolvastunk. A felolvasott ige szakasz a passió történet egyik legszomorúbb része. Jézus együtt ül a tanítványaival, és készülnek elfogyasztani a páska bárányt. Együtt ül Jézus és a tanítványok, a mester és legmeghittebb, legbizalmasabb követői. A hagyomány úgy tartja, hogy az utolsó vacsora színhelye az evangélista Márk anyjának jeruzsálemi háza. Jézus többször megfordult már itt az övéivel, és most is újra együtt vannak, hogy az ősi szertartások szerint készüljenek meg ünnepelni a legszebb, legrégibb ünnepet, a Páska bárány ünnepét. Amint leülnek és esznek, Jézus egyszer csak megfordul, és egy különös, érdekes bejelentést tesz. Azt mondja az övéinek, bizony mondom nektek, hogy közületek elárul engem, aki velem eszik. Azt hiszem, hogy irtózatos lehetett ez a bejelentés, rettenetes gondolat. Egy valaki a 12 közül elárulja a mestert. Egy valaki, aki 3 éven keresztül a mester nyomában volt. Mindig Jézussal tartottak, mindig hallgatták az ő tanításait, látták az ő gyógyításait. Nos, ezek közül egy valaki elárulja őt. Testvérek, hadd mondjam bátran, hogy ne ítéljük el, tudjuk, hogy ki árult el az Úr Jézust, ne ítéljük el őt, ne ítéljük el Júdást, hiszen az egyház, és benne az egyes ember, én magam is, alaposan rászolgáltunk az árulás szörnyű vágyára. Eszembe jut itt egy híres indiai államelnök híressé vált mondása, azt hiszem ez az Indira Gandhi mondta, hogy én magam is keresztény lennék, hogyha a keresztények úgy élnének, ahogy hirdetik, ahogy tanítják azt. Aztán eszembe jut az a kemény, határozott, ám mégis kedves, jó szándékú asszony, akivel a múlt héten beszélgettem az egyik iskolában. Ő bevallotta, hogy nem hisz az Úr Jézusban, nincs rá szüksége, szépnek tartja az ő tanításait, a gyerekeket is nevelni kell ezekre a dolgokra, meg kell tanítani nekik, de ő maga nem hisz Jézus Krisztusban, mert amint mondta, ő a realitások talaján áll, a való világban él, ezen a földön él. Aztán, amikor legutóbb összefutottunk, diadalmasan, örömtől felvértezve jött felém, és újságolta, hogy csak neki van igaza. Elmesélte, hogy egy köztiszteletben álló, országszerte híres és ismert, elismert művész a szomszédjuk, akiről köztudott az, hogy keresztény, és ő látja ennek a szomszédnak, ennek a híres, magát kereszténynek valló művésznek az életét. Látja, hogy mennyire hitvány, semmire kellő, hiába való életet folytatnak. Hát ők azok a nagy keresztények, vagy ahogy ő mondta, hát ők azok a nagy vallásos istenhívők. Elgondolkodtam ezen. Kedves testvérek, az egyháznak és benne, neked, nekem, nekünk egyes embereknek nem csak hirdetnünk kell Jézus Krisztust, hanem az életünkkel föl is kell mutatnunk őt. Bele kell élnünk Jézus Krisztus valóságát a másik ember életébe. Sőt, a magunk életébe. Először a magunk életébe kell megismernünk őt, fölismernünk őt. Bizony, Jézus követői nagyon gyakran a maguk nem éppen krisztusi életével elárulják, megölik és eltemetik a mi Urunkat. És akkor a világban élő emberben nem támad kedv arra nézve, hogy ő is a mester tanítványává váljon. Sokan ebből kifolyólag úgy gondolkodnak a világban, hogy az egyház emberei, a gyülekezet emberei, Krisztus követői, a keresztények elavult régi módi életet élnek. Nagyon szép dolgokat hirdetnek és tanítanak, hiszen a szeretet, a megbocsátás iránti vágy, én hiszem, hogy sok ember, talán valamennyi ember lelkében benne van. De a keresztényeknek az élete valahogy mégis rácáfol erre, mondják a világban élő emberek. Úgyis megfogalmazhatnám ezt, hogy ezt a vádat, amiben bizony nagyon sok igazság van, akár csak a magamra gondolok, úgy is mondhatnám, hogy Krisztus jó illata helyett a saját életünk izzadság szagát terjesszük a világban. Kedvenc igehirdetőm Jó Sándor írja az egyik prédikációjában: az az egyre növekvő elfordulás az Istentől, ami szerte az egész földön tapasztalható, az, hogy Krisztusnak és egyházának olyan kevés becsülete van ma a világ előtt, az a hívő emberek között szakadatlanul folyó belső árulásnak a következménye. A hívő emberek között szakadatlanul folyó belső árulásnak a következménye. Kedves testvérek, ugye a Passió történetet olvastuk föl alaptextusul. Sokan vádolják a zsidóságot is egyoldalúan, és éppen ezért hamis módon azzal, hogy kizárólag ők a felelősek Jézus kivégzéséért. Tegyük föl vajon a kérdést, hogy szabad elfeledkeznünk nekünk a római katonák Istent és embert nem ismerő kegyetlenkedéseiről, a szöges ostorról, a köpésekről, a gúnyolódásról, a megvetésről, a tövis koronáról. Megfeledkezhetünk-e vajon arról, hogy Pilátus bár nem talált bűnt az Isten fiában, de hogy a nép és a császár haragját magára ne vonja, hogy a saját írháját mentse, hozzájárult ahhoz, hogy Jézust kivégezzék. Tudjátok, hogy mi a júdási magatartás? Az, amikor valaki hűtlenségével, látszat kereszténységével kigúnyolja Jézus Krisztust. Gúnytűz belőle, megveti őt. Végső soron, Isten már megláttatta velem, végső soron minden bűn Krisztus elleni vétek. Minden bűnünkkel, igen, magunk ellen is ártunk, de leginkább ő ellene. Őt gúnyoljuk ki, őt áruljuk el. Vajon igazán elfeledkezhetem-e arról, hogy az én bűneim is keresztre feszítették Jézus Krisztust? A saját romlottságom, a saját vétkeim. És az újabb meg újabb bűnök, bizony a Jézussal szembeni árulás újabb meg újabb bizonyságai. Sok ateistával találkoztam már, és beszéltem, akik azért váltak Isten tagadóvá, mert csalódtak, mert megbotránkoztak némely kereszténynek életét látva. Sokszor így van ez, és megmondom őszintén, nem büszkélkedem vele, de az én életemben is, hogy Krisztus ügyét mi magunk utáltatjuk meg a világgal. Krisztus tanítványai nagyon meg tudják utáltatni Krisztust ezzel a világgal. Hogyan? A gúnyolódásokkal, azzal, hogy nem veszem komolyan őt. Egy szóval úgy, hogy elárulom őt. Talán nem olyan tudatosan, mint ahogy Júdás tette, öntudatlanul. Nincs semmi rosszabb annál, mint amikor vallom őt a szájammal, de a cselekedeteimmel másról teszek bizonyságot. Az igazán meg nem élt, bár vallott keresztény élet a legjobb eszköz a sátán kezében Jézus Krisztus ellen. Egy közületek elárul engem, mondta nagy csütörtökön a mi Urunk. Olyan érdekes, mert Jézus az övét mindig nevén szólította, és mindig nevén szólítja ma is. Ugye, amikor elment Máriának és Mártának a házában, akkor azt mondja, hogy Márta, Márta. Te szorgalmas vagy, sokra viheted, de egy a szükséges dolog, Márta, Márta. Aztán, amikor Pál elmegy Damaszkuszba, és megtörténik az ő életében is a fordulat, Jézus megszólítja őt, azt mondja neki, hogy Saul, Saul. Nos, nagy csütörtök estén senkinek nem mondta el a nevét, csupán annyit mondott, egy közületek. Nem nevez nevén senkit. Nem azt mondja, hogy Júdás, miért árulsz el engem? Egyszerűen csak így mondja, egy közületek. És azt hiszem, hogy olyan általános ez a meghatározás, hogy bárki beleképzelheti magát, bárki magára vonatkoztathatja ezt a megszólítást. És ami még érdekesebb, testvérek, és amit én is most megláttam, hogy a tanítványok nem egymásra mutogatnak, nem egymást kérdezik, hát te vagy ez, te árulod előtt, hogy tehetsz ilyen, hanem mindenki magába fordul. Mindenki magára vonatkoztatja ezt a jézusi kijelentést, és utána Jézust kérdezi, Uram, hát én vagyok az, én foglak elárulni téged? Testvérek, olyan jó lenne, ha nem egymást, hanem önmagunkat tudnánk odaállítani a szívek vizsgálója elé, Jézus Krisztus elé, és őt kérdeznénk meg mindig. Uram, csak nem én vagyok az, csak nem én vagyok az, aki elárultalak téged megint. Nem mondjuk soha azt Jézusnak, hogy nem én vagyok az. Én biztos nem árultalak el téged. Ne fogadkozzunk, mint ahogyan Péter tette. Ha mindenki megtagad is, én kész vagyok veled a halálba menni. Ez a bűn miatti megszomorodás, mert megszomorodtak, amikor Jézus ezt a bejelentést tette, megszomorodtak. Ez a bűn miatti megszomorodás, mely a tanítványokban volt, sokkal inkább tetszik az Istennek, mint az a dicsekvő önbizonyosság, amely a magam erejében és hűségében van. Bizonyára valamennyien ismerjük azt a másik evangéliumi történetet, amely egy elbizakodott szívű ember és egy alázatos, bűnbánó ember imádságáról szól. A farizeus és a publikánus története. A farizeus, ahogy meglátja ott, a templomban a vámszedőt, hálát ad azért, hogy ő nem olyan, mint az a vámszedő. Ő nem olyan elvetemült, nem olyan gazfickó. Felmagasztalja magát. Öndicséretet folytat. Milyen rendes vagyok én. Rendszeresen böjtölök, rendszeresen fizetem az egyházi adót. Köszönöm, Uram, hogy én nem vagyok olyan, mint ő. Én nem vagyok olyan, mint az a másik ember. A vámszedő pedig mellét verve imádkozott. Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Ez az ember önmagába fordult, és belátta, hogy Isten előtt ő egy senki, egy semmi, egy nulla. Nem másokhoz mérte a saját életét, hanem Istenhez egyedül. Hitének és életének egyetlen egy mércéje volt, maga a mindenható Isten, és nem a másik ember. Azt hiszem, ez nagy kísértése keresztény életünknek, hogy a másikhoz hasonlítjuk magunkat. Hát, én jobb vagyok, mint ő. Én azért mindig itt vagyok a templomba, meghallgatom az ige hirdetéseket. Tudok az ő dolgairól, tudok az ő vétkeiről. Az ember hajlamos arra, hogy összehasonlítsa magát a másikkal. És amikor összehasonlítja, akkor ítéletet is hoz. Én nem vagyok olyan, mint ő. Jobb vagyok, mint ő. Testvérek, ez nagyon nagy tévedés, mert egyedül és kizárólag az Isten az, aki ítél fölöttünk. Szeretnék még majd mindjárt erről is néhány szót szólni, erről az isteni ítéletről. De ne feledkezzünk el arról, hogy ne a másikhoz hasonlítsuk magunkat soha, hanem egyedül Jézus Krisztushoz. Egyedül ő hozzá forduljunk, és őt kérdezzük. Ahogy ezek az apostolok tették ott nagy csütörtök este. Ki az Uram? Én foglak elárulni téged? Állítsuk magunkat mi is Isten elé. Vajon, és tegyük fel a kérdést, mi nem árultuk el Jézus Krisztust ezen az elmúlt héten? Vajon nem mondaná azt nekünk Jézus erre a kérdésre, csak nem én tagadlak meg téged, de bizony, te tagadtál meg engem most is. Kárhozatban a helyed. Kedves testvérek, Urunk előtt senki nem állhat meg makulátlanul, tisztán. Kérjük őt, hogy leplezze le a mi bűneinket. Mutasson rá, mi az, ami helytelen, mi az, ami rossz. És Szent Lelkének segítségével kérjünk szabadulást, bűneinktől való szabadulást. Mérjük mi is a mi kis életünket a Bibliához. Ugye az elmúlt héten evangelizáció volt, és az ige hirdető, emlékszem konkrétan is, két alkalommal elmondta, hogy mennyire szereti ezt a könyvet, mert azért szereti ezt a könyvet, mert egy tükröt állít elé. Ebből mindig meglátja azt, hogy ő milyen. Hogy ő hol tart. Hát mi is tartsuk magunk elé ezt a tükröt. Ne a másik ember véleménye legyen az elsődleges szempont számunkra, hanem az Isten véleménye. Azt is mondhatnám, hogy higgyünk az evangéliumban, fogadjuk el, hogy Jézus Krisztus megváltására nekünk is szükségünk van. Még azoknak is, akik már meghozták a döntést, még azoknak is szüksége van arra, hogy újra az Úr Jézus elé járuljanak, és újra kérjék a szabadulást, hiszen bűneink életünk végéig elkísérnek. Kérhetjük őt, hogy szabadítson meg, és tegyen tisztává. Kedves testvérek, Júdás nagy csütörtök éjszakán, tudjuk, elment a főpapokhoz, és elárulta mesterét 30 ezüst pénzért. Aztán néhány órával később a többiek is elárulták őt, hiszen amikor ott a Gecsemáné kertben megkötözték a mestert, akkor tanítványai szerte futottak. Péter háromszor is elmondta, nem ismerem Jézust, nem ismerem ezt az embert, semmi közöm hozzá. Én is, ahogy már mondtam, sokszor elkövettem az árulás bűnét magatartásommal, beszédemmel, parázna gondolataimmal. Azt is mondhatom, hogy ha az emberi vélemények ítélő széke előtt kellene megállanom, akkor most nem a szószékről prédikálnék, hanem valahol a saját bűneim homályába járnék tovább a széles úton. De olyan csodálatos ez, testvérek, és ezzel kezdtem, hogy Istennek más ítélete van felőled, és felőlem is, valamennyünk felől. Én már hallottam, és elfogadtam Jézus Krisztusnak a fölöttem való ítéletét. Ő azt akarja, hogy én éljek, és bővölködjek az ő ajándékaival. És azt akarja, hogy te is éljél, és bővölködjél. Közösséget vállal veled, és velem, valamennyiünkkel, mint ahogy közösséget vállalt a paráznanővel, közösséget vállalt a csaló vámszedőkkel, közösséget vállalt a megvetettekkel, a bűnösökkel, közösséget vállalt tanítványaival is, nagy csütörtök este, pedig tudta előre, hogy el fogják őt árulni, mégse hagyta magukra. A saját életét adta a bűnösök megmentéséért. A saját életét adta a te lelkedért. Azért, hogy te is közösségbe kerülhess ő vele. Nem tudom, hogy értjük-e már, hogy micsoda az Istennek ítélete felőlünk. Az örök élet, a tiszta élet, a boldog élet, a Jézus Krisztusba vetett hit által, de csak is egyedül a Jézus Krisztusba vetett hit által. Fogad be életedbe az Úr Jézust, és elnyered, úgy is mondhatnám, hogy magadra vonod az Isten áldását. Engedj Jézus hívásának, és a szerető és igazságos Isten ítéletében részesülsz te is. Elnyered az örök életet. Júdás tragédiája abban volt, hogy a szerető és megbocsátó isteni ítélet helyett a sötét, a durva, kegyetlen, emberi ítéletnek szolgáltatta ki magát. Júdás számára is lehetett volna alkalom, lehetőség arra, hogy megtérjen, ám ő mégis inkább az emberi ítéletet választotta. Tudjuk, hogy milyen az emberi ítélet, volt már az előbbi róla szó, én is tudom, megítéljük egymást is, mindent megítélünk, sőt, elítélünk. Hát Júdás is ezt az elítélő ítéletet választotta, a megbocsátó és irgalmas krisztusi ítélet helyett, az örök élet helyett. A bűnítéletét, a halált választotta. Elment és fölkötötte magát. Testvérek, ma arra biztat bennünket a mi Urunk, hogy válasszuk újra meg újra az igazságos és szerető ítélő bírót, Jézust, hogy nekünk is életünk lehessen, örök életünk. Amen. Ige hirdetése válaszul a 422. dicséretünk első verszakát énekeljük el. A 422. dicséretünk első verszakát énekeljük el, amely itt kezdődik. Hadd menjek, Istenem, mindig feléd, fájdalmak útjain mindig feléd. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked azt, hogy te hűséges Isten vagy. Köszönjük neked, hogy a mi árulásainkat kész vagy újra meg újra megbocsátani, amint eléd járulunk, és őszinte alázatos szívvel megbánjuk azokat. Kérünk téged, tedd, hogy megbánjuk a mi bűneinket. Mutass rá a mi vétkeinkre. Leplezd le szent lelked által a mi mulasztásainkat, akár cselekedetben, akár gondolatban követtük el azokat. Kérünk téged, tarts elénk tükröt. Hol vétkeztünk, hol bántottunk meg téged, hol sértettük meg fele barátunkat. Mennyei atyánk, egyúttal köszönjük neked a te ítéletedet is. Köszönjük neked, Urunk, hogy gondod van reánk bűnösökre, gondod van a tévejgő szívűekre, gondod van a hamisokra, gondod van reánk. Köszönjük, hogy a te ítéleted az örök élet, köszönjük, hogy te igazságosan és szeretettel ítélsz meg bennünket. Tégy készé arra, Urunk, hogy méltóak lehessünk te hozzád, tehát, hogy megbánjuk a mi bűneinket, hogy akarjunk veled közösségben élni. Ezért kérünk, Urunk, áldásodért minden napon. Amen. Most mondja el magában ki a saját imádságát. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy meghallgatod a mi imáinkat, és felelsz is azokra. Amen. Közösen, hangosan mondjuk el az Úr Jézustól tanult imát. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Legelőször is arról szeretnék szólni, hogy a héten is megtartjuk rendszeres gyülekezeti alkalmainkat, vagyis hétfőn este 6 órakor bibliaórát tartunk. Csütörtökön este 6 órakor felnőtt bibliaórát tartunk, pénteken délután 5 órától konfirmációs előkészítő alkalmat, azután 6 órától ugyancsak pénteken ifjúsági bibliaórát, és végül megint csak pénteken este 8 órától felnőtt bibliakör lesz. Vasárnap pedig a szokott rendszerint, vagyis délelőtt 10 órától Isten tiszteletet tartunk. Az elmúlt héten evangelizáció volt a templomunkban, Jézus boldog mondásairól Tariska Zoltán pécelli református lelkész hirdette az igét. Aki nem tudott eljönni ezekre az alkalmakra, az hozzájuthat ennek az evangelizációnak a hanganyagához, ugyanis fölvettük kazettára. Arra kérem a testvéreket, aki akár itt volt, akár nem volt itt, de szeretné meghallgatni ezeket az alkalmakat, az keressen meg bennünket. Hirdetni szeretném az iratterjesztést is. Az iratterjesztésben még kapható néhány példányban a Biblia és Család című folyóirat, az Örömhír című gyermekújságból is vehetünk, és a testvérek figyelmébe szeretném ajánlani, ahogy evangelizáló lelkipásztor testvérünk is tette, Sükös Pál a Keskeny úton című könyvét. Ezt a könyvet már én is olvastam pár évvel ezelőtt, egy református lelkész élettörténetét mondja el, aki úgy kezdi el a szolgálatát, ha jól emlékszem, valahol Balaton környékén, hogy még nem jutott hitre. Nagyon mélyre süllyed, azt hiszem az alkoholizmus rabságába kerül, de később hívő testvérek közé kerül, és ő maga is hitre jut. Emlékszem, amikor olvastam a könyvet, akkor hát engem is nagyon megrázott, és nagyon elgondolkodtatott, és szeretném majd elolvasni még egyszer. Tehát Sükös Pál a Keskeny úton című könyve kapható Teri néninél, az irat terjesztésben 1200 forintért. Holnap este 7 órakor az Isten tisztelet után presbiteri gyűlést tartunk. Minden hónap első hétfőn presbiteri gyűlést tartunk, így arra kérem a presbiter testvéreket, hogy jöjjenek el, hát holnap este 7 órakor. Végezetül az adakozásra szeretném felhívni a testvérek figyelmét, illetve ne siessünk annyira a végére, mert a gondnok úr is szeretne pár szót szólni. Hallgassuk meg őt.
Nagyon gondolom, kedves testvérek, figyelt is tegnap itt a gyülekezeti házban és az udvaron rendezési munkát folytak. Sokan voltak a testvérek közül, és nagyon sokat hallottunk. Ismét használható a gyülekezeti termünk, két tiszta és rendben van, és az udvar is sokkal rendezettebb képet mutat. A garázsa is felkerült a tető, úgyhogy talán már használható lesz ezen a télen. Az udvart azonban még kupacok csúszítják, mert azok az anyagok, amik így a rendezés során felgyelem lettek, azok össze vannak ugye rendezve, de még ott állnak. Ezzel kapcsolatban az egyik testvér már vállalt, hogy a kénzőkodókat elszállítja. A diófa alatt egy óriási halomfa van, aminek a zöme tűzifának jó, hogyha van olyan testvérünk, aki még el tudja használni, akkor arra kérjük őket, hogy jelezzék megtiszteletőszemnek, hogy itt a hivatalban valakinek, és akkor szervezzék meg, hogy elvigyék, és akkor legyen hasznosítva, mert nekünk pedig nem fog itt állni. Azt hiszem, mindannyiunk nevében köszönöm azoknak a testvéreknek, akik tegnap itt voltak, egész szombatutat arra áldozták, hogy gyülekezeti házunk és a környéke szebb legyen, rendezettebb legyen. Míg itt voltak a munkák, nagytiszteletű asszonnyal a Rádai kollégiumban egy számviteli továbbképzésen vettünk részt, és kihasználva a szünetet, elcsíptük Esperes úrunkat, és megmutattuk nekik azokat a terveket, amelyek készültek a gyülekezeti házunk felújításáról, illetve annak templomra alakításáról. Esperes úrnak nagyon tetszettek a tervek, azt mondta, hogy támogatja ezeknek a terveknek a megvalósítását. Ígéretet tett arra, hogy utána még is anyagiakban is meg fog nyilvánulni ez a támogatás, és javasolta és kérte, hogy Püspök úrunkhoz is forduljunk ezekkel a tervekkel, hogy az egyházkerülettől is kaphassunk még támogatást. Hát ez jelenti azt, hogy az építkezés folytatására nem mondtunk le. Ezek a rendezési munkák is részben arra voltak, hogy az építkezést tudjuk folytatni. Az elmúlt hetekben sikerült egy olyan kivitelező csapatot találni, akik vállalták azt, hogy a térfolyamán az alaksori három helységet, amit már terve vettünk, teljesen konkrétan megcsinálják. Hát ez természetesen pénzre lesz szükség. Úgyhogy ismét csatlakozom Gyuri hirdetéséhez, hogy hirdetem az adakozást. Úgy is, hogy a Persely mellett továbbra is kint lesz a diakóniai Persely, amit az építkezésre szállunk. Ezzel párhuzamosan készül most már az a tervezet, amit be fogunk nyújtani mind a helyi önkormányzatnak, mind az Esperes hivatalnak, mind a Biskopi hivatalnak, abból a célból, hogy tőlük is támogatást nyerjünk a templom képítésére, bővítésére. Egyetlen egy pont van most, ami akadozik a munka, az a szennyvíz átemelő rendszernek a kérdése. Igen magas árakat kaptunk egyelőre. Azt szeretnénk kérni, hogy a testvérek között van olyan, akinek ismerősi körében van olyan szakember, aki akár kereskedés szintjén, akár szakmai szinten foglalkozik ilyen dolgokkal, az jelentkezzen nálunk és segítsen abban, hogy ezt megfelelő módon meg tudjuk oldani. Én köszönöm szépen a testvérek figyelmét, és visszaadom a szolgálatot.
Köszönöm szépen. Záró énekünket énekeljük el, a 422. dicséretünk második, harmadik, negyedik és ötödik versszakait. A második versszak így kezdődik: ha este száll reám, s csöndes helyen álomra hajtanám fáradt fejem, nem lesz hol nyughatom, kő lesz a vánkosom. Urunk áldását. Végezetül az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szentléleknek közössége legyen, és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!